Én is sok szeretettel köszöntlek benneteket. Gyerekekhez szeretnék szólni. Nem tudom, személyek előjönnek? Vagy előre jönnek? Gyertek ti is. Persze, itt van. Nimród. Jó, hát én lehet, hogy én is inkább ott maradnák. Zsófikám, te figyelsz most ugye rám? Mert fontos dolgokat szeretnék kérdezni tőletek. Azt szeretném megkérdezni, hogy ti, mint testvérek, szeretitek egymást? Igen. És úgy is viselkedtek egymással? Nagyon bizonytalan volt ez a tekintet. Zsófi és Nimród, ti szeretitek egymást?
Nagyon. Nem nagyon azt.
Nem nagyon.
Csak a Zsófi.
Tudjátok, én tapasztaltam valamit már az elmúlt hetekben. Azt mondta az Úr Jézus, hogy szeressétek embertársaitokat. Mit gondoltok, a testvéred beletartozik az embertársak közé? És ha nem szereted, akkor mi van?
Van olyan is, amikor én szeretem, és a Nimród akarok.
Én csak azt kérdeztem, mi van, hogyha nem szereted a testvéredet? Hát Jézus Krisztus nagyon szomorú lesz, nem? Mit gondoltok? Most el fogok mondani egy olyan történetet, ahol a végén ti fogjátok megmondani, hogy ki érdemli a mogyoró tortát. Figyeljetek nagyon, jó? Három kismókusról lesz szó, két fiú meg egy lány, akiknek az apukájuk megígérte, hogy elviszi őket a vásárba. Régen nem így voltál, most, mint most, hogy elmegyünk a Vidám Parkba, vagy be a városba, és akkor főleg ilyenkor karácsonykor tele van sátorra, mindenféle jót lehet venni. Nagyon ritkán volt vásár. És amikor eljött az a reggel, akkor a gyerekek olyan örömmel ugrottak ki az ágyból. Ti is mindig örömmel keltek, ugye? De ha vásár lenne, akkor biztos örömmel kelnétek, és ez van. Ez a három kismókus olyan örömmel ugrott ki az ágyból. Mindjárt öltöztek és akartak indulni. Csak baj volt, mert Balázsnak meg kellett mosakodni, ugye nem mosakodott meg, csak a többiek. Füle is piszkos volt, és megmondta az apukája, hogy piszkos füle, nem lehet bemenni a vására. Kénytelen volt megmosni a fülét. És volt egy kislánya, Pannika, annak meg piros masnit tettek ide a hajába, szép szoknyát kapott, és elindultak sorba egymás után. Az egyik fordulónál felnézett az egyik kisgyerek, és látott fönt egy másik mókust. Nelly volt a neve, Evetke Nelly, és felkiabáltak neki, hogy nem jössz a vásárba. És azt mondta, hogy nem mehetek, mert az anyukám beteg. És amikor odaértek a vásárhoz, az apukájuk mindegyiknek adott 5 mókus krajcárt. Hogy? Na, majd meglátom, hogy mit tudsz a végén. És megmondta nekik, hogy saját belátásuk szerint költsék el. Peti volt a legnagyobb. Mindjárt nekiállt vásárolni, vett lufit, üveggolyót, csokit, mindenféle szemszájnak ingere. Balázs megfontolta a bot, hát ő nem fog így költekezni. Látott egy malac perset, azt megvette 2 krajcárért, azt a 3-at még beletette. Majd ha nem tudom, akkor mond, jó? A 3-at beletette, megrázta, és nagyon boldog volt, egész vásárolt ezt rázta, hogy ő milyen takarékos gyerek, ugye? És a Pannika az mit csinált? Annak is volt. Oda ment a mézes kalácsoshoz. Tudjátok, régen, akkor még mézes kalács szíveket csináltak ilyen nagyokat, a közepében még tükör volt. És hogyha valaki valakit szeretett, annak ilyen mézes kalács szívet vett. És az a Panika is vett egy mézeskalát szívet, bár azt mondta a mézeskalátos, hogy nem fogja tudni kifizetni, de pont őt Krajcárba került. Kifizette, bekötötte a kendőcskéjébe, nehogy véletlenül megsérüljön. Hama este is lett, mert tudjátok, ilyenkor hama esteredik. És mennek hazafele, amikor odaérnek a kanyarhoz, azt mondja Annika, hogy az apukájának, hogy várjatok egy kicsit. Főszaladt a fára, és mikor visszafelé jött, már nem volt nála a mézes kaláci. Így van. Hamarosan hazaértek már, az ajtó előtt égett a Szent János bogárlámpa, világított nekik, hogy el ne tévedjenek. Bementek és láttak egy gyönyörű szép magyaró krémtortát. Szeretitek a magyaró krémtortát? Sose ettem. Nagyon finom íze van. Én nagyon szeretem, én már ettem. Hát ezek a mókus gyerekek is szerették nagyon. Anyukájuk üdvözölte őket. Na, megérkeztetek, mit vettetek? Azt mondja, hogy ezért nem mentem el veletek, én is a vásárba, mert hűtöttem egy tortát, és ezt a tortát azt fogja megkapni, aki legokosabban vásárt. Na, nagy volt az izgalom. Peti az mindjárt fújta a sipot, hozbatta a lufit, golyót budigatta, jó van, te ezt csináltad. Jött a Balázs, az meg mutatta a malaszpersejt, azt rázta, abban meg a három krajcát csörgött. Panika az nem szólt semmit, csak átott a háttérbe. És az anyukája megkérdezte, te kislányom, te nem vettél semmit? De vettem egy mézes kalát szívet, csak odaadtam. A Nellikének már nem tudott eljönni, mert az anyukája beteg. Nagy csend lett, és akkor Mókus anyuka mondja az apukának, na hát akkor dönts rá te, hogy ki érdemlél magyaró tortát. Azt mondta az apuka, döntsék el a gyerekek. Mit gondoltok, hogy döntöttek? Kik adta? Ez te ismerettem, most ne szólj.
Mindenki.
Na, mindenki ismeri? Igen. Nimród, te is ismered? Ki kapja a tortát?
Valaki, aki
kendős. Igen, a kendős. A Pannika, jó van. Nagyon jó.
Így egyezte meg.
Most már a meséből is tudjátok, hogy hogy kell viselkedni, ugye? Testvéretekkel szembe is. Meg aki nem testvéretek, azzal szembe is. Olyan jó lenne, ha legközelebb nem azt hallanám, hogy én utálom a testvéremet, hanem azt hallanám, hát néha egy kicsit nehéz vele, de azért szeretem. Jó? Köszönöm, hogy figyeltetek. Hátra mehettek, ha akartok. Az Isten tiszteletünknek az alapigéjét az 58. Ézsaiás könyvének 58. fejezetéből olvasom, a 12. verset. Tehát Ézsaiás 58. fejezet 12. vers. Így szól, és megépítik fiaid a régi romokat, az emberöltők alapzatait felrakod, és neveztete romlás építőjének, ösvények megújítójának, hogy ott lakhassanak. Sokszor elolvastam ezt az igét régen, és mindig úgy piszkálta a fantáziámat, hogy miről is szólhat ez az ige. Ugye megnézzük az 58. fejezet első versét, ami azt mondja, hogy kiás teljes torokkal nekimélt, mint trombita emelt fel a hangodat, és hirdesd népemnek bűneit és Jákob házának vétkeit. befejezése még arról szól, hogy hogyan is kell megtartani a szombatot. Közte van egy óriási változás, tehát ezek a romok, amiről az ige beszél, az ösvények, ezek a hitről szólnak, az Istenhez való hűségről szólnak. Nem csak a zsidó nép tért el nagyon sokszor Isten rendeléseitől, hanem, mint tudjuk, a kereszténység is. Most olvasnák a hét perál kötetből Ellen White mit ír erről az ige részről. Azt írja, hogy a szombattartók a romlás építői. Hol találjuk azt a népet, melyhez így szól az Úr? Ki az, aki megépíti a régi romokat, és rakja fel az emberültők alapzatait? Hol az a nép, aki világosságot nyert az égből felismerni, hogy részt ütöttek Isten törvényén? Ez a nép építi meg az Isten parancsolatain ütött romlást. Tudják, hogy hamis nyugalomnappal helyettesítették a negyedik parancs szombatját, olyan nappal, melyet Isten szava nem szentesít. Súlyos ellenzések közepette bár, de mégis hűségessé váltak Istenhez, és a harmadik angyal lobogója alatt foglaltak állást. Tehát Ellen White azt írja, hogy a szombattartóknak, hetedik egyháznak a népének kell helyreállítani ezt a romlást. Régen azt gondoltam mindig, hogy reformációról van szó, akkor az valami újat jelent. Jeremiás azt írja a 6. fejezet 16. versében, hogy álljatok ki az utakra, kérdezősködjetek, melyik a jó út, és azon járjatok. Az, hogy ez az út elromlott, először arról gondolkodnánk egy picit, hogy mi is történt, mi is ez a romlás, mi is ez a rossz ösvény. Utána egy röviden végigvennénk, hogy ez a romlás, ez az ösvény hogy változott meg, és hol állunk most a jelen pillanatban. Hogy meg van-e építve a régi rom. Vagy még továbbra is keresni kell. Dániel 7. fejezetének a 25. versét olvasnám fel. Elnézést a Biblia órákra járunktól, hogy ismételünk. Ott már itt járunk, ugye a 8. fejezetet vettük. Tehát a 7. fejezet 25. verse, és sokat szól a felséges ellen, és a magasságok egek szentjeit megrontja, és véli, hogy megváltoztatja az időket és a törvényt, és az ő kezébe adatnak ideig, időkig, fél időig. Ez a valláspolitikai hatalom, ugye arról van szó itt a Dániel könyvében, sokat szól a felséges ellen, de ezt többféleképp lehet fordítani, lehet mellette, de lehet, hogy helyette. És a legnagyobb probléma, hogy helyette szól. És olyanokat szól, amivel ugye megváltoztatja az időket, a törvényt, tudjuk, hogy a szombatnap átkerült vasárnapra, a második parancsolat kiletvéve a 10 parancsolatból, a 10. ketté lett vágva, hogy meglegyen a 10. Úgy véli, hogy ez így meg is állja a helyét, A 8. fejezetből is olvasnák két verset. A seregek fejedelmei a 11. és a 12. verset. A seregeknek fejedelméig növekedik, és elvette tőle a mindennapi áldozatot, és elhányottaték az ő szentségének helye. És sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, és cselekszik, és jó szerencséje van. Miért is írja az ige, hogy a seregek fejedelméig növekedett? Ki a pápa? Isten földi helytartója. Saját bevallása szerint, ugye? Tehát fölemeli magát egész Istenig. Sőt, valamikor az ezredforduló előtt kimondták, hogy a pápa az Isten. Elvette tőle a mindennapi áldozatot. Ellen White azt írja, hogy ez a fordítás nem egészen pontos. Nem a mindennapi áldozatot vette el, hanem a folytonos szolgálatot. A folytonos szolgálat Jézus Krisztus papi és főpapi szolgálatára vonatkozik. Mindennek csinál, megbocsátja a bűnöket, gyóntat, áldoztat, és még meg is bünteti az embert, ugye, hogyha sok bűne van, akkor penitenciát szab ki, és akkor büntetésül imádkozni kell. Ugye ezért van az ima, hogy büntetésben imádkozzunk. Tehát elhányadtatik az ő szentségének helye. Nem hiszem, ha megkérdeznénk egy katolikus hívőt, hogy mit csinál most Jézus Krisztus, meg tudná mondani. Nem tudja, ugye? Nem tudja. Teljesen eltakarja Jézus Krisztusnak a szolgálatát, áldozatát, és magát állítja oda helyébe. Tegnap beszéltünk a gyónásról, annak a bevezető imája így szól, hogy gyónom a mindenható Istennek, és Isten helyett neked lelki atyám. Félelmetes. Ezt betanítják, mert ezt kell mondani a gyónáskor. A papnak van meggyónva a bűn, és akkor ő bocsátja meg. Még a 12. versőre egy pár gondolat. Sereg rendeltetett a mindennapi áldozat ellen a vétek miatt, és földre veti az igazságot, cselekszik, és jó szerencse. Jó szerencséje van. Milyen seregről van itt szó? Nagyon jól tudjuk, hogy egy templomban, a mennybe, mennyei templomban. Még a Jézus halála előtt volt egy földi templom is, de az megszűnt, lerombolt az ellenség. És erre ez a hatalom, ez sok-sok templomot csinál, sok-sok papot alkalmaz benne, és mindent ők végeznek Jézus Krisztus helyett. Földre veti az igazságot, cselekszik, és jó szerencséje van. Tesszalonikai második levélbe azt írja, hogy eljövete le a sátán erejével van, annak hatalmával és csodáival. Nagy vonalakban tehát úgy végigvehettük, hogy milyen is ez a hatalom, és most egy pár gondolatról szeretnék beszélni, hogy mit is csinál ez a rombolás. A törvény megváltoztatásáról most nem akarok beszélni, de ami ritkábban kerül szóba közöttünk, bár a múltkor beszéltünk a miséről, mikor a Németh Péter itt volt, de nem volt itt mindenki. mise a 6. századtól jelenik meg, olyan törvényeket adott ez a hatalom, melyek bűntárha alatt kötelezik a hívőket a vasár és ünnepnapi mise látogatására, bár később ez csak hallgatás lett, most is erről van szó, hogy misét hallgatunk katolikusoknál, mert főleg akkor volt ez, mikor még latinul miséztek. És akkor a hívek csak úgy ültek, végighallgatták, akkor vége volt, akkor elmentek. Rövid idővel a mise bevezetése után a hívek közül nagyon kevesen és ritkán áldoztak. Ugye ez nálunk úrvacsora. Erre egy újabb törvény jött, évente 3-szor gyónnyál, és legalább a húsvét időbe áldozzál. Tehát egy évben egyszer vegyél legalább úrvacsorát. A 8.-9. századtól terjedt el a kovásztalan kenyér és a fehérbor használata a miséghez. Ugyanakkor terjedt el a nyugati egyházakba az a szokás, hogy nem járulnak a szent vér kelyéhez. Tehát csak kenyeret vesznek magukhoz Jézus testét, de hát ugye ez a szokás azóta megerősödött, és most már hiába is járulna valaki a kehelyhez, nem kaphat belőle. A szentek kultusza. A mártír történeteket a 2. századtól kezdték írásba foglalni, a 3. századtól pedig emlékünnepeket tartottak. És a 4. század elejétől egyre gyakrabban hívták segítségül a szenteket. Először május 13-án volt az emlékünnep, majd a 9. századtól tették át november 1-jén, ez a mostani minden szentek ünnepe, ugye? Tudjátok. És mi is hozta ezt létre? A lélek halhatatlanságának a tana. Ugye, aki meghalt, szent volt, felkerült a mennybe, és akkor lehetett hozzá imádkozni. Mária kultuszról. Már a 2. században párhuzamot vontak az ősanya Éva és Mária között. A 4. századtól maradt ránk Máriához való első könyörgés. A Mária kultusz a pogány istennők kultuszainak szerves folytatásaként nyert létjogúságot. Zárójelbe felírtam, hogy Isten szülő, közbejáró, sőt társ megváltó. Tehát elég hamar jöttek ezek a rombolások, ugye? A 2. században. Ereke és képtisztelet, ez is a 3.-4. században jelenik meg, majd egyre hangsúlyosabb szerepet kap az egyház életébe. Gyermekkeresség, ismert volt a 3. században, 4. századtól pedig egyre elterjedtebb lett. Nem tudom, tudjátok-e, hogy miért kell a gyereket megkeresztelni, ha megszületik? Mert örökli azt a bűnt, amit Ádám elkövetett. Ez az átteredő bűn. Amikor a mi gyerekeink így ekkorák voltak, és sétáltam velük, oda jött egy katolikus asszony, és azt mondta, hogy hadd nézem ezeket a krisztustalanokat. Soha jobbot hallani. Mert mi nem keresztettük meg a gyerekeket, ugye maguk döntöttek emellett. Még a karácsonyról is, hisz itt van karácsony. A 4. századtól fogva a legyőzhetetlen nap kultusza volt ugye addig. Egybeolvadt a keresztény vallással oly módon, hogy a napisten akkor már régen ünnepelt születésnapját, december 25-ét, feltámadása, újjászületése, ugye akkor kezdenek el hosszabbodni a napok. Összhangba hozták Jézusnak a születésével, akit a világ világosságaként azonosítottak, ugye a legyőzhetetlen nappal és Mitrász napistennel. Elég sok mindent elolvastam, amit helyre kell állítani. Elég nagy a feladat. Nézzük, hogyan valósult meg napjainkig. Először úgynevezett előreformációs mozgalmak voltak a keresztények között. A legismertebbek a Waldensek. Nagyon sokat hallottunk már rólunk, láttunk filmeket, de mégis keveset tudunk róluk. A nevük azt jelenti, hogy a völgyből valók, a piemonti síkságról húzódtak fel a Kotti Alpok völgyeibe. Igazából az inkvizíciós dokumentumokba írnak róluk. Tudjuk, hogy a Bibliát tartották egyedüli mércének, másolták, terjesztették. Szinte hihetetlen, hogy az egész Európát bejárták. Állítólag Magyarországon is nagyon sok valdens volt. Franciaországban valóságos városok voltak. Üldözték is őket, ugye? De önfeláldozásuk, azt írja a könyv, nem ismert határt. Térdíz idején folyókat úsztak át, futtalan vadonok óhatoltak át, magas hegyormokat másztak meg, hogy hirdessék a igét. A teológiájuk bibliai alapokra épült, amit mondtam, másolták és terjesztették. Közös fronton harcoltak az elvilágosodott egyházi vezetők ellen, odáig mentek, hogy ünnepélyesen kiátkozták a pápát és püspökeit. Nem hittek a szentekben, a tisztító tözbe, a szentostyába, sőt, még a kiközösítésbe se. A legpusztítóbb háborút, ugye ezt láttuk itt filmen, savoyai herceg indította ellenük, 1655-ben, és nagyon sokan meghaltak, az életben maradottak Svájc irányába menekültek, és nagy részük a kálvini reformációhoz csatlakozott. Tehát, mint valdens nép így alapjába véve valószínű, hogy megszűntek. A másik előreformátorunk az Wycliffe volt. Ő Angliába élt, nagy tudós volt, pap volt, egyetemi tanár. És egyetemi tanulmányai alatt határozta el, hogy az életét az írások prédikációjára, terjesztésére szenteli. Róma részéről való üldöztetést elsősorban a Biblia angol nyelvre fordításával, a pápai tekintély elutasításával vívta ki. Wycliffe nem is sejtette, amikor szót emelt, hogy ez az út hová visz. Ráolvasta a papságra a Szentírás számüzését, követelte, hogy adják a nép kezébe a Bibliát. Következetesen hangoztatta a királyi hatalom pápáktól való függetlenségét, a királynak az egyházi vagyon feletti jogait követelte, az egyházi birtokok csökkentését. 1380-ban elkészített egy angol bibliafordítást. Szegény papokat küldött ki az ország különböző részeire az evangéliumot hirdetni. Feladatukká tette az apostoli munkát, a szegénység hirdetését, és megtérésre, Krisztus követésére való felhívást. Azt vallották, ami nincs benne a Bibliában, az nem is érvényes. Így a pápaság, a papirend, a szerzetesség, a cölibátus, a mise és a gyolás se. elég messzire eljutott, ugye? Az igazság meglátására. Nagyon érdekes az élete vége. Ezt Ellen White-tól olvastam a Korszakok nyomába, hogy a pápa bullát adott ki ellene, hogy meg kell halni a Wycliffe-nek. És Ellen White olyan humorosan írja, hogy a halál bekövetkezett, csak éppen nem Wycliffe volt meg, hanem a pápa. És akkor nem egy pápát választottak, vagy kettőt, vagy hármat, és az alatt a pár év alatt még folyt a pápák között a harca az elsőbségért, Wycliffe nyugodtan végezhette a dolgát. Természetes halállal halt meg. Nem kellett vértani halált szenvednie. Földi maradványait 30 évvel a halála után kiásták. Ugye meg mosolyogtató ez a szörnyű bosszú meg harag. 30 évvel a halála után kiásták és elégették. Utána vízbe szórták. Nem írtam fel, de Korszakok nyomába Ellen White szépen leírja, hogy egyik folyóból a másik folyóba ment a hamva, majd a tengerbe is áthelyett az egész világon. Gondolatait nem lehetett megsemmisíteni, tovább éltek. Mégpedig a... Mennyi idő? Jó. Mégpedig a huszita mozgalomban, nem is akarok sokat mondani a huszita mozgalomról, annyit, hogy az angol királynő az cseh királylány volt, és nagyon sok diák ment ki Angliába az egyetemekre tanulni, és amit Wycliffe tanított, azt hazavitték Csehországba. Prágai Jeromos nevéhez fűződik, főleg ez, hogy a Wycliffe-nek a tanításait hazavitte, Husz János elfogadta, és úgy indult ki ez a mozgalom. Az emberi összeférhetetlenség itt is előtérbe került. Két részre szakadtak. Az egyik a táboriták, a másik a kelyhesek. A táboriták azok voltak, akik konzervatívabbak voltak, nem fogadták el a pápaságot, míg a kelyhesek csak a két szín alatti úrvacsorát kérték, és a nemzeti nyelven való prédikálás. Mivel így kétfelé oszlott a huszita mozgalom, a táboriták döntő vereséget szenvedtek a legközelebbi csatába, ami Lippánynál volt. A kelyhesek azok megkapták, amit kértek, ugye kiegyeztek, de a lutheri reformáció után nagyobb részük lutheránus lett, kisebbik rész az visszament a katolikusokhoz. Most következik a lutheri reformáció, erről is nagyon sokat tudunk. Fő tanítása a lényege a hitáltali megigazulást, és tanultuk két negyed éven keresztül a hitáltali megigazulást. Egy csodálatos dolog, hogy Isten kinyitotta a szemét, és megtalálta a Bibliában különböző igazságokat, amit kiszegezett a templom kapura, 90 pontban bent van a négy szóla, egyedül a hit, egyedül a kegyedem, egyedül a Szentírás, egyedül Krisztus. Azt is elmondta, hogy az egyház nem tévedhetetlen, csak akkor, hogyha Krisztusban van. Vallotta az egyetemes papság elvét. A keresztség által minden hívő pappá szenteltetett. Adventista elvek, ugye? Világi papság. Persze már Péter apostol is mondta. Küzdött az egyház és az állam szétválasztásáért, vallotta a világi hatalom Istentől rendelt szerepét, amiről ma beszéltünk, hiszen a rendet és a békét csak is az állam tudja biztosítani. És egy nagyon érdekes gondolat van itt még, az eretnekség ellen kizárólag csak az evangélium hirdetésével és csak keresztény módon szabad fellépni. Ez is egy hatalmas dolog, ugye? Az úrvacsorával kapcsolatban, bár az átlényegülés nem fogadta el, Luther azt tagadta, mégis azt mondta, hogy valamilyen módon jelen van Krisztus az úrvacsorában. Olyan se fehér, se fekete volt, ugye, ezen a téren. Lépjünk tovább. A helvét reformációra. Csak egy pár gondolatot Zwingliről. Ő Zürichbe ért, és ő is pap volt, és a római egyház hagyományai ellen fordult. Az aszkézist, a tisztító tüzet, szentek tiszteletét tagadta, és tagadta az emberi előírásokat, a szertartások üdvösséget biztosító szerepét. Hirdette a papi nőtlenséget, és a pápaságnak nincs bibliai alapja. Vallotta, hogy az úrvacsori jegyek szimbolikus jelentőséget hordoznak. Az úrvacsora emlékünnep és hitvallási aktus. És amit hirdetett még, az egyház és az állam egymás mellé rendelését. Milyen érdekes, ugye Luther az szétválasztást hirdeti, Zwingli pedig az egymás mellé rendelését. Zwingli a csatában harcmezőn esett el, a svájci katolikus kantonok francia és pápai segítséggel megtámadták a várost, és ott esett el a csatába. Kálbi János következik. Genfbe sikerült megvalósítani a város és az egyház egységét. Tehát szintén az egyház és az államnak a egymás mellérendelését vallotta. Város, ez, figyeljetek, mert érdekes dolgok vannak. A város minden polgárának kötelező volt a reformált egyház tagjának lenni. Aki ezt nem vállalta, hát nem véletlen mondják. Ugye, Genfóta Kálvinnak a Rómája. Aki ezt nem vállalta, azt kiutasították Genfből. Nagyon szigorúan szabályozta a polgárok családi és szociális életét, és itt van az, amit mondtam, az előbb nem véletlen titulálták ellenfelei genfi pápának. A prédikációból, imából és éneklésből álló egyszerű Isten tiszteletet vezetett be. Ugye, már ideértünk, hogy ez egy nagyon pozitív dolog. A másik nagyon pozitív dolog, a templomokból eltávolította a szent képeket, a szobrokat, az oltárt. Egységre jutott Zwingli reformációja, járt képviselőkkel, és a Zwinglianus és a kálvinista irányzat egybeolvadt. Ritkaság ez is, ugye? Mikor meg tudnak egyezni. A luteránusok figyelemmel kísérték a svájci reformációt, de addig nem jutottak el, hogy csatlakozást is vállaltak volna velük. És akkor képzeljétek el, ha csatlakoznak, akkor egy olyan hatalmas protestáns egyház tömb jött volna létre, ami méltó ellenfele lett volna a római hatalomnak. Teológiájáról még Calvinnak kettős predestináció tana, tehát Isten valakit vagy üdvösségre, vagy pedig kárhozatra teremt. Ez a kettős predestináció. Az úrvacsora valósága nem a jegyekben van, de ha hívő mégis elnyeri a Szentlélek által. A hitetlen csak a jegyeket kapja meg, a szentség valóságában nem részesül. Ez is olyan elfogadható dolog, ugye? Értitek? Érted, András? Hát csak az, hogy a hívő az elnyeri, a hitetlen az nem nyeri, az csak megkapja a bort meg az ostját. Megkapja, de nem nyeri el a Krisztussal való közösséget. Csak erről van szó, igen. Utóreformációs mozgalmaknál tartunk. Ja, igen, az anglikán egyházról nem beszélek, ő nem volt reformációs egyház. Ugye ott nem történt semmi más, mint a pápa átvette a király átvette a pápának a szerepét, és ő volt a anglikán egyháznak a irányítója, a főnöke. De érdekes módon mégis ebből az anglikán egyházból származik, jött ki a baptizmus és a metodizmus, a két utóreformációs mozgalom. Egészségedre, sokan a hívek közül úgymond protestáltak az anglikán egyházban történő dolgokról, az ugye sem volt külön, mint a pápesági reformán. És egy kis protestáló csoport John Smith lelkipásztor vezetésével összejött, megtalálták a felnőtt keresztségről szóló bibliai tanítást, vallották, hogy a bemerítésen túl fontos a testvéri közösség, a hitélet folyamatos gyakorlása, a hit és cselekedetek összhangja, kizárólag a Szentíráshoz ragaszkodtak. A metodizmusnál pedig ugye a Wesley testvérek vitték a vezérszerepet, ők vallották a felnőtt keresztséget, tehát a baptistáktól átvették, kiemelték a hitáltali megigazulás fontosságát, tisztázták a megtérés és megszentelődés fogalmát, keresztény életmód gyakorlását is fontosnak tartották, a mértékletességet, és figyeljétek a dohányzástól, szeszes is a italtól való tartózkodást, az öltözködést. Hirdették a törvény és evangélium harmóniáját, és érdekes, hogy Wesleyék azt hirdették, hogy nem áttérésre van szükség, hanem megtérésre. Csodálatos, ugye? Voltaképpen elérkeztünk a adventista egyházhoz. Tudjátok az öt oszlopot? Mi az öt oszlop? Mi az, amit felfedeztek Ellen White és kórtársai? A Bibliába Jézus papi és főpapi szolgálatát, Jézus közeli visszajövetelét, a halottak állapotát. Döbbenetes, hogy ennyi időn keresztül a halottak állapotát nem fedezte fel senki, hanem vallották a halhatatlan léneknek a tanát. A hetedik napi nyugalomnapot, az Isten parancsolatainak az érvényességét és a hármas angyali üzenetet. Annyit szerettem volna így nagy vonalakba elmondani, és hogyha úgy gondoljátok, délután beszélhetünk ezekről a dolgokról még, úgyhogy látjátok, van-e még valami olyan, ami nem állt helyre, van-e még hamis ösvény, vagy már mindenki tisztult. Köszönöm szépen a figyelmeteket!